Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálával áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy ide csöndesedhetünk, hallgatni a te szavadat, és itt lehetünk, és hiszük, és tudjuk, hogy itt vagy jelen a te szent lelked által. Hálával áldunk és magasztalunk az egész napért. Köszönjük, Urunk, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy vágyakozhattunk hozzád, kereshettünk téged, és te válaszoltál, ha megnyitottuk a szívünket, kerestünk téged. Hálával köszönjük a beszélgetéseket, köszönjük a megértett igéket. Hálával köszönjük, hogy megőriztél bennünket a délutáni kiránduláson. Köszönjük, hogy hazaérhettünk. Köszönjük, hogy megtelhetett a tüdőnk a friss levegővel. Köszönjük, hogy ebben a különleges élményben lehetett így együtt részünk, amely összekovácsolt bennünket, talán még jobban. Köszönjük, hogy sokat nevethettünk ebben a nem könnyű helyzetben is délután, és a te segítségeddel lehettünk együtt. De valóban mindenek előtt köszönjük ezt, hogy tanítasz bennünket, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy adj nekünk figyelmet most így az estében, hogy valóban tudjunk élni ezzel az idővel, és minden lehessen a te dicsőségedre. Amen. Az 50. Zsoltát nyissuk ki. Kicsit hosszabb, mint a tegnapi. Az igaz istentisztelet, Ászáv Zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkeletről napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalátságot sző. Ahogy csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Egy kerek számú zsoltár, 50. a Zsoltárok könyve 1/3-ánál vagyunk ekkor, és úgy gondolom, hogy ahogyan 50. hangsúlyos szám, ez egy nagyon hangsúlyos zsoltár. Az Isten tisztelő szívről beszél. Vajon nem ez-e az egyik legfontosabb kérdésünk mindannyiunknak? Milyen legyen a mi Isten tiszteletünk? Hiszen szeretnénk Isten tisztelni, ezért vagyunk most is itt, ezért megyünk az ő házába. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos minél mélyebben érteni ennek a zsoltárnak az üzenetét, hogy Isten hogy szeretné, hogy őt tiszteljük. Különleges ez a zsoltár abból a szempontból is, hogy bizonyosan hallottátok a felolvasásban, hogy ez nem egy imádság. Ugye a legtöbb zsoltár a zsoltár író imádságát mondja el, az ő helyzetéről beszél, és arról, ahogy ő Istenhez jön. Ez pedig az Úrról szól. Az Úr kijelentését mondja el. Jön az Úr, és szól. Nagyon hangsúlyos, fontos dolgokat az Isten tiszteletről. Tehát úgy is mondhatnánk inkább, hogy ez egy profécia, amit Ászáp megértett az Úrtól, az Úr kijelentéseként, és tovább adja az ő népének. És hát írásmagyarázók azt is elmondják, hogy ez a zsoltár lehetséges, hogy a lombsátoros ünnepre született. Minden 7. évben, a lombsátoros ünnepen felolvasták a törvényt. Milyen különleges dolog lehetett ez is, hogy a Mózes 5 könyvét az ott ünneplő, akár több milliós sokaságnak felolvasták. És akkor egy kicsit mindenki megmérhette benne magát, hogy vajon az elmúlt 7 évben, vagy az elmúlt időszakban, hogy állok én a törvény mérlegén. Egy kis megállás ebben a tekintetben. Mert hát igazán ki tud bennünket megmérni. És úgy gondolom, hogy egy ilyen csendes hét is ennek az alkalma folyamatosan, hogy megmérjük a szívünket, hol is tartunk, hol is állunk. És az egyik legfontosabb kérdés, hol állok én az Isten tiszteletében. Ki tudja ezt igazán megmérni? Úgy gondolom, sokszor méregetjük magunkat, talán sokszor úgy méregetjük magunkat, hogy bizony túl szigorúak vagyunk, vagy túl engedékenyek. Igazából Isten tud megmérni bennünket. Ezért is nem véletlenül kéri azt ugye Dávid, hogy ítélj meg engem, Istenem. Te ítélj meg engem, és te mondd meg. Úgyhogy úgy kívánom mindannyiunknak, hogy így vegyük ezt a zsoltárt, mint ahogy most ítélj meg engem, Istenem, és ez van ebben a zsoltárban, hogy jön az Úr, és ítél. Tehát az ítélő Istenről van szó ebben a zsoltárban. Nem tudom, hogy meglepődtök-e ezen, hogy tegnap és a ma délelőtt is szó volt az Isten szeretetéről, sőt, a tegnapi ige megfogalmazásában ugye szó volt az ő szerelméről, hogy szerelmes szíve szakadt meg értünk, és akkor most a következő zsoltárban meg szó van az ítélő Istenről. Hát hogy jön ez a kettő egymáshoz? Ugye ezen gondolkoztam el először, hogy bizony ég és föld a különbség az ember meg az Isten között, meg az ember meg az Isten gondolkodása között. Mert ha egy ember szerelmes szívű, akkor általában látja a másik hibáit, akibe szerelmes, legtöbbször egy rózsaszín ködbe, nem sokat lát belőle. Aztán, amikor összeházasodnak, eltelik egy pár év, akkor lehet, hogy meg már csak a hibáit látja egy idő után. Minden esetre, hát Isten nem ilyen. Tehát amikor azt mondja, hogy szerelmes szívvel vagyok irántad, az nem jelenti azt, hogy ő enged az ő szentségéből. A két legfontosabb tulajdonsága Istennek, hogy szeret és szent. a két S betűs tulajdonsága. És én különösképpen ezért dicsérem sokszor az Urat, hogy ő benne, ezek a tulajdonságok együtt vannak meg, és nem csak ez a kettő, hanem még rengeteg. És egyik sem zárja ki a másikat, hanem éppen, hogy ez mutatja az ő mindenhatóságát. Mint ahogy én, ember, hol egyik, hol másik végletbe esek. Vagy szeretek, és akkor olyan engedékeny vagyok, hogy ez csak na, vagy olyan kemény tudok lenni, hogy aztán csak szeretet nincs bennem. Olyan csodálatos látni Istent, aki úgy szeret, és tele van szeretettel, amikor jön ítélni. Jön ítélni. És hát erről szól itt ennek a Zsoltárnak az első pár verse. Csodálatos ez a bevonulás, ha itt beletekintetek újból az első versekbe. Most, ahogy kirándultunk is, megdördült az ég, meg elkezdett villámlani mellettünk egy pár helyen. Hát körülbelül ennél erősebb, ahogy itt bemutatja, hogy ez a Zsoltár, hogy nagy földrengéssel, nagy szélzúgással elindul az Isten, és benne van az Isten. Hát ugye mutatja ez az ő hatalmát, de mint ahogy Illésnél is van, ugye a halk és a szelíd szóban szól, és van ott az Isten. Milyen lenne az ember számára, hogyha a szélviharba, meg abba a villámlásba, meg abba a földrengésbe jelenne meg ott az ember számára az Isten. Úgy gondolom, azonnal porrá lennénk, semmivé lennénk. Milyen csodálatos szeretete ez is az Istennek, hogy a halk és szelíd szóban szól, és ugyanakkor csodálatos ez a bevonulás, ahogy itt bemutatja ez a Zsoltár az ő hatalmát. És az is nagyon hangsúlyos, hogy honnan jön. A Sion hegyéről jön, ami az Ószövetségben ugye az áldozat helye, a templom helye, az Új Szövetségben pedig Krisztus áldozatának a helye. A Róma 11 ezt mondja, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. Ez is egy különleges tanítás, hogy a Sionról jön az Úr, ahol bevégeztetett a Golgota, ahol elvégezte az ő szeretet áldozatát, megváltó áldozatát, és hány emberben felmerül, hogy hát akkor már mindent megbocsátott az Isten. De úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy bizony ez nem jelenti azt, hogy nem fog számon kérni, nem jelenti azt, hogy nem fog eljönni azért, hogy ítéljen élőket és holtakat, és bennünket azért akar most is ezen az estén ilyen értelemben tanítani, hogy megtisztítson, és hogy úgy álljunk előtte, majd ebben az ítéletben, hogy örömmel tekinthessen ránk. Jön tehát a hatalmas Isten, előtte emésztő tűz, hatalmas szélvihar, és megszólal. És két fő része van ennek, amit mond. Először is szól azokhoz, akiket úgy látja, hogy közelebb vannak hozzá, az Isten tiszteletben, a mindennapi hívő gyakorlatban, és szól a bűnösökhöz. Most fölcserélném ezt a sorrendet, csak azért, hogy az egyre mélyebb részek felé haladjunk. Mit mond először a bűnösökhöz? Tehát ez a szakasznak a második fele. A 16. verstől kezdődően. Először is, ha végigolvassuk újból ezt a pár verset, akkor látjuk, hogy ezek a bűnösök is izraeliek. Ezek a bűnösök is a nép tagjai. Ezek a bűnösök is körülmetéltek, oda tartoznak a néphez. Akár mondhatnánk így is, hogy ezek a bűnösök is megkereszteltek, konfirmáltak, néha templomba járók, keresztjénnek mondják magukat. Az a nevük, hogy keresztjén, csak éppen az életükön nem látszik. Fogalmazza meg ez a szakasz. Az a nevet, hogy élsz, de valójában lelkileg halott vagy. Fogalmazza meg ez a szakasz. Miért? Mert nem látszik az életükön semmi. Abból, hogy Istenhez tartoznának. Hogyha lopót látsz, akkor azonnal mész vele, szívesen, mondja az ige. Ha paráznaságra csábít valaki, akkor szívesen elmész vele. El lehet téged csábítani. Hogyha valaki kibeszéli a másikat, akkor csatlakozol hozzá, és te is kibeszéled a másikat. Gonoszságot mondasz még akár az atyád fiára is. Négy olyan dolgot is sorol itt az ige, ami a szánkkal kapcsolatos bűn. És lehet, hogy olyan dolgok, amit bárki tesz, vagy mindenki tesz. Engem újból megdöbbentett ez, hogy Isten egyszerűen így mondja ezeket az embereket, hogy a bűnösök. Hogy mennyire fontos az életünkben minden egyes dologra figyelni, minden részletre figyelni. Hogy Isten nem akarja elmosni azt, hogy hát ezt sokan teszik, hát akkor nem olyan nagy dolog. Nem olyan nagy dolog. Hányszor mondják el sírva, vagy tényleg fájó szívvel templomból kimenő gyülekezeti tagok, hogy kimegyünk az Úr házából, és amikor kimegyünk, már kinn a templom elején valakit kibeszélünk. És valakit, hogy milyen volt, hogy nézett ki, mit szólt, mit nem szólt, mit csinált, mit nem csinált, vagy az ebédnél, a déli ebédnél. Vajon az ige a téma, hogy miről volt szó a templomban, vagy pedig esetleg másokról beszélgetünk. Hát például ez az egyik, amit itt felsorol. És azt mondja Isten rá, hogy a bűnösök. Mert az életeteken nem látszik az, hogy valóban Istent követitek. Azt mondja itt Isten nekik, hogy ne csak a nevetek legyen az, hogy keresztjén, hanem az életeteken mutassátok meg ezt. És ez szólított meg különösen engem el ebből a szakaszból, hogy Isten nem akar egyes dolgokat kicsinek nevezni, másokat nagynak, hanem minden részletét akarja tisztogatni az életünknek. Tehát miről beszél az én életem? Ez abszolút kapcsolódik a délelőtti témánkhoz. És akkor az előtte lévő szakaszban pedig szól a hívőkhöz. A hívőkhöz, vagyis azokhoz, akik rendszeresen ott vannak a templomban, akik rendszeresen bemutatják a különböző áldozatokat. Ezek nem kis dolgok voltak abban az időben, úgy néha elgondolkozom ezen, hogy egy áldozat bemutatása mennyi óra volt. Csak ezt ha végig gondoljuk. Amíg megvették, levágták, odaszentelték, Isten tiszteletet tartottak. Mennyi pénzbe került egy juhot megvenni. Tehát ezek nem kis dolgok voltak, és Isten nem mondja itt egyértelműen azt mondja ebben a szakaszban, hogy ez jó, ezt ő rendelte, ezt a gyakorlatot, igen, jó, hogy ezt teszitek. De az a nagy kérdés, hogy milyen szívvel teszitek? Milyen szívvel tisztelitek ott Istent? Milyen szívvel mutatjátok be ezeket az áldozatokat? Igen, megértettétek, hogy áldozat nélkül nem lehet oda járulni Istenhez. Mert én magamtól nem tudok oda menni az Úrhoz. Csak, hogyha helyettem valaki fizet azért a bűnért, kifizeti annak a büntetését, és akkor szabaddá lesz az út, hogy mehessek. De milyen szívvel teszed ezt az áldozatot? Azért teszed, mert ez van a törvényben. Azért teszed, mert ez a kötelességed. Vagy azért teszed, és igazából ez fogalmazódik meg ebből a szakaszból mélyebben, amit így szoktak kifejezni, hogy do ut des. Adok, hogy adj. Adok, hogy adj. Azért teszed, hogy úgymond lefizesd ezzel az Istent, hogy úgymond aztán várj, hogy úgymond utána benyújtsd neki a számlát, és azt mondhast, hogy én adtam, hát akkor annyi mindent kérhetek én is tőled. Áldozatokat mutatnak be ma is, sok-sok vallásban. Akár Buddhának, akár Krisnának, talán biztos láttatok már ilyen filmeket, ahol gyönyörűen föl van díszítve Krisna, és viszik, és etetik, és reggel, délbe, este különböző áldozatokat mutatnak be neki. Milyen szándékkal? Mindegyik pogány vallásban ez a szándék benne, hogy ezzel az Istenek jó indulatát kivívják. Istenek jó indulatát kivívják, hogy a magam javára fordítsam az Istent. És az Isten azt tegye, úgy tegye, ahogy én azt kérem, ahogy szeretném tőle. Mi is áldozunk Istennek. Mi keresztjének. Amikor időt szánunk rá, oda áldozzuk az időnk. Amikor elővesszük az igét, és elolvassuk, amikor elmegyünk az Isten házába, akkor időnket szánjuk, erőnket szánjuk oda. Amikor adakozunk, akkor az anyagiakat oda áldozzuk az Istennek. De mindig ez a nagy kérdés, hogy milyen szívvel tesszük ezt. Én megtettem. Én vagyok az első helyen. És másodszor most te következel, te vagy a soron, Isten. Add meg, de mit adjon meg? Add meg, amire vágyok, add meg, amit kérek, add meg, hogy ne legyek beteg, add meg, hogy ne legyen bajom, hogy ne legyen a szeretteimnek baja, hogy rendben legyek a munkámmal, hogy ne legyek munkanélküli. Mennyi, hogy úgy mondjam, elvárás fogalmazódik meg bennünk. Sok hívő gyülekezeti taggal beszélgetve, hogyha valamilyen próba, baj, betegség, nehézség éri őket, ér bennünket, hányszor fogalmazódik meg ez a gondolat bennük, hogy pedig én mindent megtettem. Pedig én olvasom rendszeresen az igét, pedig én járok a gyülekezetbe, pedig én oda áldozok annyi mindent. Miért ért engem ez, amikor én oda szántam és oda áldoztam magam? Pedig én gyermekkorom óta szolgálom Istent, és ezt érdemlem. Hallottam már sokaktól. Ott volt ez a gondolkozás a tanítványokban is, ahogy olvassuk az evangéliumokat, amikor például megkérdezik az Úr Jézust, Uram, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged, mi jutalmunk lesz? Mekkora áldozatot hoztunk, és mi jutalmunk lesz? Vagy amikor a szenvedésről beszél az Úr Jézus, arról, hogy föl kell menjen Jeruzsálembe, és ott keresztre kerül, és megkínozzák, és mi történik vele, akkor mi az, amit mondanak neki? Rögtön, hogy mentsen Isten Uram, nem történhet ez meg veled. Hát ez lehetetlen. Mindannak az életnek ez legyen a következménye. Nem. Azt mondja Isten erre a gondolkozásra, hogy ez nem helyes alapja az Isten tiszteletnek. Igen, jó, hogy Isten törvénye szerint viszitek az áldozataitokat, de vajon, mondja Isten itt hosszan, hogyha belenéztek a 9-től a 13. versbe, vajon engem akartok vele megetetni? Nekem szükségem van a bikátra, a bakok vérére? Vajon nincs nekem elég? Vajon nekem van rá igazán szükségem? Vajon engem etettek vele? engem tesztek megelégítetté vele? Az Isten szolgálott ki vele? És aztán ebben a Zsoltárban kétszer is szerepel egy vers, amivel elmondja azt a nagyon-nagyon fontos titkát a mi Isten tiszteletünknek, hívő életünknek, amit Isten a szívünkre akar itt helyezni. Azt mondja a 14. versben, hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Majd a 23. befejező versben, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Hálával áldozni, ez a hívő élet. Vagy mondjam így alapvetően a hála szava, a hívő élet. Igen, oda áldozhatom az én időmet, odaszánásomat, életemet, pénzemet, sok-sok féleképpen kifejezhetem a szeretetemet Istennek, de mindez azért történik, mert már Isten mindent megtett. Mert először Isten adott oda mindent, először ő szeretett engem az utolsó leheletéig, először ő áldozta oda az ő életét is értem, és az én áldozatom az hála áldozat. Az én cselekedetem az felelet erre. Örömmel arra a megértett szeretetre, amit Isten tett értünk. Ez egészen más motivációja az életünknek, az Isten tiszteletünknek és minden napunknak. Meglátom, elfogadom, és hálából én is odaadom önmagam, időm, pénzem és életem. És erre mondja azt az új szövetség, hogy mindenkor, mindenben hálákat adjatok, dicsőítsétek az Urat. Ebből a lelkületből fakad az igazi Isten tisztelet. Azt mondja itt az ige, annak mutatom meg a szabadításomat, aki így áldozik. Úgy gondolom, hogy nagyon folyamatosan figyelnünk kell erre, hogy igazán ezt a gondolkozást megtanuljuk, ami mindennapi hívő életünkre. Eszembe jut az a történet, amikor például az Úr Jézus egész napi tanítás után, egész napi szolgálat után, amikor ott elolvassuk az igébe egész nap a tanítványokkal, másokat gyógyított, a kenyérszaporítás is akkor van, szóval egy nagyon-nagyon munkás nap után, mit tesz a tanítványaival? Átküldi őket éjszaka a túlsó partra a hajóval. És nem egy kis eső van rajtuk, hanem vihar. Óriási nagy vihar a Genezáreti tavon. És hogy elgondolkozom rajta, ott vannak egyedül, abban a veszélyes viharban, vajon mi jut eszükbe? Mi jut eszükbe? Hát egész napi szolgálat után, munka után, vajon itt kell egyedül lennünk, és egész napi fáradtság után, vajon ebben a félelmetes helyzetben kell lennünk, és ezt kell kapjuk, és ezt kell megtapasztaljuk? Vagy pedig az van a szívükben, hogy egész nap láttam, hogy mennyi csodát tett az Úr Jézus. És hálával megtapasztaltam, hogy megszaporította a kenyeret, meggyógyította a betegeket. Hiszem és tudom, hogy most is ezt a javunkra fordítja, ezt a nagy vihart. És tudom, hogy az ő kezébe vagyunk. És hogy zárul ez a történet? Ugye egyszer csak a vízen megjelenik az Úr Jézus, és lecsendesíti a vihar. Folyamatosan nagy kérdés az életünkben ez, hiszen ezekben járunk. Viharokban sokszor. Egyik lelkipásztor írja le a naplójában, hogy hitre jutott a gyülekezetükben egy férfi, És amikor hitre jutott, akkor mindig, amikor elment a Biblia órára, tele volt a szíve hálával. Tel is tele volt a szíve hálával. Bárhányszor imádkozott a Biblia órán, úgy kezdte az imádságát, hogy hálát adok, Uram, a szabadításodért, a kegyelmedért, örvendezek te benned. És ez így ment heteken, hónapon át, és egyszer csak eltörte a kezét. És úgy eltörte a kezét, hogy nagyon nehéz törés lett, és még ez a munkájában is akadályozta őt ez a törés, hosszú ideig, és aztán megjelent a Biblia órán. És mindenki várta, vagy többekbe fölmerült, hogy na vajon most hogy fog imádkozni. És leírja ez a lelkipásztor a naplójába, hogy olyan öröme volt, hogy megszólalt az ember, és azt mondta, hogy hálát adok, Uram, hogy tudom mozgatni mind a négy ujjamat. Mert valahogy az ötödik úgy volt begipszelve. Hálát adok, Uram, hogy nem bénult le, és hogy ez bizonyság és reménység arra, hogy az egész is föl fog gyógyulni. Hálával áldozzál. A hála lelkületéből indulj folyamatosan, és különösen akkor, amikor bizony sok-sok minden megpróbálja a mi életünket. A Jellem ABC könyvben van a hála szónál, sok-sok bizonyságtétel között ez is egy vidéki gyülekezetben tartott, megtörtént történet, egy nagyon aranyos hívő nénivel, akinek egy szoba konyhás lakása volt, és komoly imádkozó néni volt, és egyszer csak felrobbant a gáztűz helye. Isten kegyelméből neki nem lett baja, de amikor végignézett a lakásán, és látta, hogy kitört a fal, ugye a konyha fala a szoba felé, akkor felkiáltott, és azt mondta, hála neked, Uram, mindig ilyen nagy konyhát szerettem volna. Na, szóval sok-sok ilyen történettel lehetne még ezt az egész lelkületet érzékeltetni. Hálával áldozzál. Hálával áldozzál. Ez ezt jelenti, hogy az én életem hálából ered, hálába érkezik, mert én ki vagyok, én egy megajándékozott ember vagyok az Úrban. És mindent megkaptam, amire szükségem van. Mindent. Hálával áldozzál. És aztán ezután mondja el a Zsoltárok 50:15-öt, ami ugye a legismertebb verse a Zsoltárok 50. részének. És úgy gondolom, hogy nem jó, hogyha ezt csak külön idézzük. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt kellene folyamatosan idézzük, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, aki ilyen utoljárannak mutatom meg szabadítását. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A hálás életnek az ígérete ez. A hálás élet ígérete. Hogy igen, ha hálás lelkülettel élek, és tisztelem az Istent, és így áldozok neki, akkor bármi következik az életemben, bármilyen nehézség, nyomorúság, hívjam őt segítségül, és ő megszabadít. Csodálatos ígéretet ad Isten. Kijelentő módban megszabadítalak. És mi a befejezés? És te dicsőítesz engem. Innen indultunk, és ide érkeztünk. És folytatódik tovább. A hála és a dicsőítés. Csodálatos ígéret ez. Isten azt mondja a hálás életre, a hálával odaszánt és a hálával áldozó életre, hogy biztosan számíthat rá. Minden nehézben, minden nyomorúságban megszabadít. Csodálatos ígéret ez. Olyan jó ráállni, és olyan jó megtapasztalni ezt. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szívből indul ez a kérés, hogy milyen szívből fakad föl az imádság, hogy milyen szívből fakad föl vajon abból, hogy számon kérem az Istent, abból, hogy lekötelezett nekem az Isten, abból, hogy kötelessége adnia, vagy abból, hogy már minden megadott, és hálás szívvel fordulok oda hozzá. Ma olvastuk ugye a bibliaolvasó kalauzunk szerint, a református bibliaolvasó kalauz szerint, ahogy Abija és Jeroboám harcol egymással. Abija fele akkora sereggel, Jeroboám kétszer akkorával, és még ráadásul Jeroboám körbekeríti ugye Abiját, de Abija kiállt az Úrhoz. Sokszor így olvassuk, ha az ószövetségi történeteket olvassátok, hogy közben zsoltárokat énekelnek. Hálával dicsérik az Urat, miközben a nehézségben, a szorongatott helyzetben kiáltanak az Úrhoz. És Abija győz ebben az emberileg lehetetlen helyzetben. Kétszeres túlerővel ő győz, mert hálával megszólítja a hatalmas, erős Istent, aki jön akkor is a segítségére, és csodálatosan megbizonyítja a szabadítását és a hatalmát. Az Istent tisztelő szív, hálás szív. Az Istent tisztelő, a helyes Isten tisztelet, hála áldozat. A hívő élet, hálás élet. Az Isten tisztelő szív, hálás szív. Mert nem tudom elsorolni, hogy mi mindent kaptam tőle. Mennyi kegyelmet, mennyi irgalmat, mennyi szabadítást, és mennyi ajándékot még az örökké valóságban, és folyamatosan minden nap. A helyes Isten tisztelet az hála áldozat. Hálából fakad föl minden egyes válasz, mert ő adott nekem először. És mivel ő annyit adott, ő nyitja meg az én szívemet, lelkemet, időmet, pénztárcámat is, hogy ezt hálából odaadjam. És a hívő élet, az hálás élet. Még akkor is, hogyha nehézséget, nyomorúságot, próbát kell megélni, mert mindaközben tudom, hogy ő neki gondja van rám, tudom, hogy az ő szeretetéből fakad és formálásából, amit adott, tudom, hogy ő nagyobb annál, ami történik, és mindenek előtt tudom, hogy bármikor segítségül hívhatom őt, és ő meghallgat engem, és hatalmasan megsegít engem. Így van, így legyen. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ezen a mai estén is rátekinthetünk a te áldozatodra. Köszönjük, hogy ma is megvallhatjuk, hogy te adtál oda mindent értünk, és a te áldozatod tökéletes és teljes, és mi csak is azért élünk, azért szabadulhatunk meg, azért lehet örök életünk, mindenért azért lehet. Minden azért lehet, mert te vagy az első. Te vagy az, aki adtál, és te mindent adtál azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. És köszönjük, Urunk, hogy lehet a mi életünk választ arra sok mindenre, amit kaptunk, amit kapunk. És köszönjük, Urunk, hogy lehet minden napunk egy nap, amelyben megköszönjük a te szeretetedet. És köszönjük, hogy erre hívsz, hogy ez a helyes Isten tisztelet, amely hála áldozat. nem egy kötelesség áldozat, nem egy olyan, amit megtanultam és teszem, vagy nem olyan, aminek csak valami látszat, Isten tisztelet része van, vagy nem olyan, amit megteszek, és aztán elvárok, mintha én lennék az első. Köszönjük, hogy ma is megvallhatjuk, te vagy az első. És kérünk kegyelmedből, könyörülj rajtunk, hogy nap mint nap tudjunk másodikként hálás válaszokat adni a mi életünk minden pillanatával. Köszönjük, hogy te tudod ezt elvégezni bennünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hadd olvassam még egyszer befejezésül. Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felséges nőttek fogadalmaidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Amen.